Kedves hallgatóink! A következőekben a Szikla templom pálos közösség tagjainak kerekasztal beszélgetését hallhatják Bíró Ferenc Pálné, Gesztei Nagy Judit fuvola művész vezetésével.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a magam és a pálos rendhez elköteleződött világi közösségnek a nevében. Szeptember 14-én és 17-én Lectio Divina előadást tartunk. 14-én keresztény női misztikusok tanításai és szentírási részletek címmel, amelyben Puskás Antal atya fogja felolvasni Jézus találkozásai nőkkel az evangélium szerint, és a közösségünk nő tagjai keresztény női misztikusoknak, szenteknek a rövid szövegeit fogják felolvasni. Ezeket a szép idézeteket összepárosítottuk együtt a szentírási szövegekkel. Azt szerint, hogy milyen összefüggéseket találtunk a két szöveg között. 17-én pedig Johannes Cassianus által följegyzett egyiptomi kopt remeték tanításait fogják felolvasni a közösségünknek a férfi tagjai, valamint részleteket fogunk felolvasni Szent Margit legendájából, és hát jó magam fuvolázni fogok, illetve 14-én és 17-én is a Szikla templomnak a kántora fog kísérni orgonán. Az egész valahogy úgy kezdődött, hogy hogyan tudnánk valamilyen művészi vagy szép formában átadni mindazt, amivel a közösségünk foglalkozik, a saját magunkkal, ahogy foglalkozunk. És volt egy ilyen kis útmutatás, hogy mindenki olyan szöveget válasszon, amihez úgy érzi, hogy valahogy megérinti, vagy valahogy köze van. Úgyhogy most itt mi öten beszélgetünk, én Gesztei Nagy Judit vagyok, itt van Gábor, Anikó, Marian és László. És hát végül is arról kellene most együtt beszélgessünk, hogy miért azt a szöveget választottuk, amit választottunk, illetve milyen érzés, vagy milyen érzés átadni valami nagyon mélyet magunkból, magatokból, úgy, hogy az összefüggésben van Jézus történetével, és egy keresztény szentnek a lelki történetével.
Én elkezdem szívesen, én Szent Rita történetét választottam, akinek az életében nagyon-nagyon sok olyan történés volt, ami példaértékű, de amit talán leginkább kiemelnék, az az, ahogyan ő bár szerzetes szeretett volna lenni, és teljesen Istennek akarta szentelni magát, mégis elfogadta a szüleinek az akaratát, és úgy döntött, hogy vállalja azt, hogy gondozza őket időskorukig, illetve hogy férhez megy, amit szintén nem akar, de a szülei kérésének engedve férhez ment, és gyermekei is lettek. És az nagyon-nagyon szép, ahogy ő egyensúlyba tudta ezt hozni, hogy egyszerre volt édesanyja, feleség, és végezte a teljesen hétköznapi háztartási teendőket, és közben végig Istennel a szívében tudott maradni. És nekem is édesanyaként és dolgozó nőként ez a mindennapi kihívásaimnak a része, hogy hogyan tudom őrizni Istennel a kapcsolatot a szívemben, úgy, hogy egyébként a világban és a mindennapi teendőkben is jelen kell lennem, és ott is helyt kell állni. Úgyhogy nekem ő egy nagyon inspiráló, meg nagyon példaértékű, misztikus nő, akinek a példájából nagyon sokat lehet meríteni.
Hát igen, nem véletlenül lett ő a lehetetlen dolgok védőszentje. Gábor, te hogyan szoktál szöveget választani? Annak van.
Pedig még így szándékosan, hogy hát egyszer sem sikerült, tehát mindig úgy alakult, hogy valaki választott helyettem, vagy felütöttük a könyvet. Hát ezzel kapcsolatosan talán egy dolgot mondani kell, hogy amikor olvastam egy kopt írót, a Mattál Meszkent, akkor először éreztem azt az érzést, hogy amit olvasok, az valahogy belülről szól bennem. Tehát, hogy azok a koptok, vagy azok a sivatagi atyák, nem emlékszem már pontosan, hogy kikről olvastam, azok, mintha belülről a szívemből beszéltek volna, és teljesen eleven volt és aktuális, tehát mintha most történne. Uh-huh. És most úgy érzem, hogy talán úgy tudnám a leghitelesebben átadni, hogyha ezt a hétköznapi énemet így félre tudom valahogy állítani, és hagyom, hogy ők belülről rajtam keresztül az én számmal tudjanak szólni. Talán így volna a legjobb. Uh-huh. És ez jó érzés.
Igen, az olyan csodálatos, én ahogy így mindig nézem, megszerkesztjük a szövegeket, hogy igazából semmi nem változott, tehát a külső világ változik, de a lényeg...
Teljesen egy, aktuális.
Teljesen aktuális, igen. Aktuális és személyes, tehát Krisztus után 400-zal elhangzott mondatok, azok ma ugyanolyan érvényesek.
1600 év is.
1600 éves, igen.
Az én szövegválasztásom az nagyon furcsa, mert igazából most már ez a többedik ilyen alkalom, hogy a Lectio Divina felolvasáson veszek részt, és amikor az elején elkezdtük, akkor felütöttem a Cassianus könyvet, és elolvastam egy pár fejezetet belőle, és tulajdonképpen azt éreztem, hogy mindegyiket fel tudnám olvasni, de mégis az egyiknél azt éreztem, hogy egy ilyen furcsa belső tűz lobbant fel bennem, hogy ezt kell felolvasni, ez az, amire szükség van. Ugye akkor még nem nagyon sejtettem, hogy ez rólam is szól. De aztán, ahogy ebbe egy részt vettem, akkor kezdett kikristályosodni, hogy tulajdonképpen az érint meg engem annyira, mert hogy nekem ezzel dolgom van. És jó pár előadáson ezt a részt olvastam föl, ez a hiú dicsőség szelleme. És aztán ezt tulajdonképpen ilyen választottam, gondoltam én. És egyszer csak jött egy érzés, hogy most már más kéne felolvasni. Másra kéne foglalkozni, és egy ilyen, hát ilyen meditációs állapotban tulajdonképpen, de egy kertben történt meditációs állapotban az jelent meg, hogy a vágy, és akkor megkerestem, hogy mit írt Cassianus a vágyról, a vágyakról, hogy megkülönböztetve hogy a valódi vágyakat, meg a nem valódi vágyakat, de azóta megint kaptam ilyen sugallatot, hogy a lanyhasága és fel lehetne olvasni, úgyhogy szerintem ezt még kicsit várat magára, hogy végülis melyiket fogom felolvasni, de mind a kettő nagyon időszerű, és mind a kettő ugyanúgy foglalkoztat engem, mint annak idején a hiú dicsőség szelleme. Bár azt se lehet elengedni, úgyhogy egyre mélyebben foglalkozunk tulajdonképpen a Jóistennel, és a Jóistennek az akaratával, és a üdvösséghez vezető úttal, úgy egyre több minden jön föl, hogy mi az, amivel dolgom van. Úgyhogy én rábízom, hogy melyiket fogom felolvasni végül.
Hát ti dönthettek az utolsó pillanatban is. Mi ugye nem, mert össze kellett párosítani őket az evangélium szövegével, ami ugye időrendi sorrendben lesz. De nekem is van egy kicsi meglepetésem, mert ma reggel ugye a saját szövegemen gondolkoztam, hogy akkor én mit olvassak föl, meg melyik szentet választom, és akkor így végignéztem a lányok, amit választottak, és hát mondom, hát keresztény női misztika, de valahol hol van Mária ugye az egészben, és akkor ugye hát a Szentírásban ugyan sok minden van Máriáról, de ő maga nem sokszor beszél. És miközben így a kertben tevékenykedtem, így ez a kert, ez egy jó dolog, sok minden történik kertészkedés közben. De igen, tehát a mosogatás, főzés és vasalás az szintén nagyon párhuzamos világok találkozása Istenben. Mosogatás és Isten.
És családtagok.
És család. Tovább kertészkedésben így aztán emlékedtem, és akkor ugye azt gondoltam, hogy végül is az egész történet Mária igenyével kezdődött, és van egy szép történet, ahogy le van írva, hogy mit mondott az angyal Máriának, és Máriának a válasza erre. És először azt gondoltam, hogy jaj, de jó, hát akkor ez lesz az én szövegem, megúszom egy mondattal, nem kell többet olvassak. Vagy mondhatok akár csak annyit, hogy igen, így a Mária igenyeként. Aztán eszembe jutott Dalmácska a kislányom, és akkor úgy gondoltam, hogy mégis az ő, mert neki is ugye keresünk éppen szöveget, és akkor, hogy ez legyen az ő...
passzusa.
Igen. Igen, köszönöm. Úgyhogy ezzel fog kezdődni 14-én. Hát a saját szövegemmel kapcsolatosan meg valahogy így a nagyon sok szent, női szentnek a könyvét olvasva, úgy vagyok kicsit vele, mint Bálna, vagy Laci, hogy hát minden történet nagyon kedves, és egyik mélyebb, mondjuk lelkileg, a másik történet, mondjuk majd Marian, ugye Terész anyát választotta, tehát van, amelyik inkább így az anyapban fizikailag nagyon aktív, de ugye egyik sem megy a másik nélkül, és hát nagyon-nagyon szeretem a Nagy Szent Terézt, meg Kis Szent Terézt, meg Szienai Szent Katalin, meg Szent Klárát, és akkor hát az egy 3 méter könyv, ami ugye utánuk maradt, és aztán valahogy mégis azt éreztem, hogy van nekünk a kicsi szentünk, ugye a Szent Margit, aki hozzám nagyon-nagyon közel áll, és úgy jártam kicsit, mint te, Gábor, hogy mikor a lányokkal a megbeszélést tartottuk, hogy akkor hogyan párosítsuk össze, akkor így gyakorlatilag kinyitottam valahol középen, hogy megnézzem, mi a valami, mi jön így szembe, és hát pont ez a történet, tehát mesélte el egy könyv, ugye ő róla, hogy hogyan lett végül is áldozat, ami azt jelenti, hogy ugye az édesapja a magyar király, IV. Béla, hogy őt feláldozta engesztelő áldozatul egy történelmi helyzetben, amit ő nem tudott megoldani, hogy nyilván ő is érezte, hogy a lánya hordoz valamit abból a lehetőségből, hogy áldozatot tud hozni, vagy egy életáldozatot tud hozni. És nekem az én életemben az egyik fontos téma az pont ez, hogy áldozatot hozni, az nem egy altruista, önmagamat feláldozom másokért, hanem tudatosan átgondolva, mit is jelent az, hogy áldozatot hozunk másokért. Nem tudom, érzitek a különbséget, hogy... és akkor... Ugye van ennek egy nagyon nehéz része, amikor mások áldoznak föl valakit. Például bűnbaknak állítanak valakit, vagy rágalmaznak, vagy csupa rosszat mondanak róla, vagy egyszerűen semmibe veszik, vagy meg sem kérdezik. Vagy az akarata, ugye a saját akarata ellenére egy kicsi lányt mondjuk betesznek egy kolostorba, és akkor engem ez nagyon foglalkoztat a saját életemben is. Ugye ez mind velem ugye megtörtént. És akkor, hogy abból, hogy mit tud Isten kihozni az életünkből azon keresztül, hogy áldozattá válunk, sokféle áldozat lehetünk, nem? Tehát, hogy lehet valaki... családon belüli erőszaknak az áldozata, lehet kiközösítve a gyerekkori közösségéből, iskolában, lehet valakit kihasználni, lehet félreérteni, nem megkérdezni, nem őszintén beszélgetni, hanem kitalálni, hogy akkor szerintem te milyen vagy, vagy milyen nem vagy, vagy mit miért csinálsz, vagy nem csinálsz. Na mindegy, igen, tehát, hogy ez az áldozattá tenni valakit, hogy Isten ezen a nem saját akaratból hozott, vagy hát nem, igen, tehát, hogy amikor valakit áldozattá tesznek, abból Isten hogyan tud az áldozati helyzetből valakit valóságos szolgálattevővé tenni. És akkor végül is valahol így aztán ez tud a kiteljesedésnek is az útja lenni. Nem tudom, így valahogy érthető, hogy...
Szerintem igen, érthető. Bár nekem, mint nem isteni személynek, nagyon nehéz és fájdalmas ebbe belegondolni, hogy, hogy az akaratom ellenére kényszerítülök bele egy helyzetbe, amiből akár az Isten segítségével kivetek jól is. De mint gyarló embernek ez a távlatokba gondolkozni nagyon nehéz.
Hát.
De a feladat adva van. Igen, tehát tudom.
De azt hiszem, az ugyanolyan, mint hogy mondjuk ahogy mondtad, hogy mondjuk megtalálod magadba akár a szövegen keresztül, hogy akkor a hiú dicsőség vágy ott van benned. Nem te választottad, hanem egyszerűen csak rátalálsz. Ez ugye ellentétben van azzal, ami ma kicsit ilyen divatos lett, hogy bevonzottad, vagy nem igen, tudom. De igen. Hát ugye nem ez történik, hanem magadban találsz egy olyan dolgot, ami ha úgy nézzük, akkor hát ez lehet a sikerzáloga, és jaj, de jó, én erre azt szoktam mondani, hogy ez a jól működő rossz, tehát, hogy persze lehet, de valahogy mégis, valahol érzed, nem? Vagy nem tudom, hogy...
Igen, hát azt éreztem, vagy azt érzem, hogy erre oda kell figyelni, valamilyen szinten ébernek kell lenni erre a dologra, és hát ez nagyon furványos dolog ez a hiú dicsőség, ugye ez mindenfelől tekergőzve jön, és sajnos én még csak ott tartok, hogy amikor ez megtörténik, akkor van egy hatalmas szégyen, hogy megint hagytam magamat bepalizni.
Jól kapcsolódik, nem? A hiú dicsőség vágy és az áldozat és az önfeláldozásod. Mert végülis ebből is lehet csinálni hiú dicsőség vágyit.
Igen, hát
ravasz.
Igen, ki lehet forgatni ezt, így is, ja, valóban.
Hát a cinizmus végül is bármire képes, bármit tudsz magadban és másban, és így. Igen. Hát erre mondjuk szép, Marianna, te választásod, a Teréz anya aztán. Nekem volt szerencsém vele találkozni a római repülőtéren még vagy 30 évvel ezelőtt, és akkor azt hiszem, hogy te hogyan találkoztál Teréz anyával?
Hát Teréz anyával a könyveim keresztül találkoztam, és nekem nagyon, nagyon szimpatikus az, ahogyan ő leírja az életét, meg azt, hogy mit hogyan csinált, hogyan választotta, és hogy annyira egyszerű, és ilyen sallang, és allűrmentes, hogy amit meg kell tenni, azt meg kell tenni, és nincs mese, és nincs kérdés, és nem azt kell nézni, hogy vajon ez majd kényelmes lesz-e, vagy hogy ez illik-e hozzám, meg hogy ez benne van-e az életutamba, meg a jövőképembe, hanem egyszerűen csak így kinyitni magunkat arra, hogy hát itt vagyok, tegyél velem rajtam keresztül valami jót, mert mint hogy így a Jóisten, és hát szerintem mi magunk nem nagyon tudnánk elképzelni azt, amit ő végül kihoz ebből a helyzetből, hogy mi mire vagyunk képesek. Ezt ő sokkal jobban tudja. És aztán a végén fel tud használni minket a lehető legjobbra. És így ezzel a nyitottsággal, amit Gábor, te is említettél, ebbe tud megérkezni egy bizonyos csoda. Hogy én elhiszem magamról, hogy csak itt vagyok, és neki szeretném ajánlani azt a tevékenységet, amit éppen most tennék, és ő meg ezt fantasztikusan kiaknázza.
Olyan szépen lehet mondani magyarul is, nem? Hogy hát amit például ő létrehozott, vagy ő által a Jóisten létrehozott, az tényleg ilyen ember feletti. Tehát, hogy mondjuk, hogyha én ugye tényleg találkoztam vele konkrétan a római repülőtéren, és hát én sem vagyok egy nagyon tudom magas, 170 centi, vagy 168, nem tudom, hol tartok a összemenésben. De hát ő icike-picike, és igen, és hát olyan összeszedettség, olyan tűz, és olyan mindenre egyszerre figyelés van benne, hogy hát igen, azután, hogy nem is tudom, mikor halt meg ő, de igen, tehát utána még mondjuk egy 20 év biztos volt, amit ő nagyon aktívan, hát az utolsó pillanatig nagyon aktívan, ha lehet így mondani, hogy dolgozott. Hát, igen.
Meg ami... Szép, hogy ezt a kis apró törékeny szemét egy elképesztő erővé formálta a Jóisten, és rajta keresztül nagyon sokakat mentett meg.
400, azt hiszem, ami 400 valahány házat, haldoklóvák házat hozott létre, igen. Ami nekem nagyon szembe tűnt így a történetek kapcsán, hogy ugye van nekünk itt 110 éves egyiptomi kopt remeténk, és vannak olyan szentek, akik alig értek meg a 30 évet, vagy kis Szent Teréz, ugye nagyon fiatalon halt meg, Teréz anya ugye idősen, Szent Rita fiatalon, hogy van az isteni idő, amit most így mondtál, hogy a kertészkedésben is, hogy elfeledkezel a lineáris időről, és belekerülsz abba az időbe, ahol végül is Istennel lehet együtt lenni.
Igen.
Igen. És hogy sokszor egy életben nem is az a fontos, hogy most valaki, mondjuk, hogyha Jézust vesszük, ő akkor 3 évig működött így emberi testben aktívan, és akkor van olyan szent, aki nem tudom, 60 évig csinálta ugyanazt, van, aki 120 évig ült a sivatagban, és gondolom nem úgy ült Remete Szent Pál a kis barlangja előtt, hogy na most már 40 éve itt ülök, mikor vesznek már észre, hogy mekkora nagy remete vagyok, és akkor még ült ott még 40 évig. Tehát, hogy az, ami kívülről innen ránézve látszik, az mind ugye belül történik. És ez olyan szép, nem? Hogy van, akinek rövid idő alatt kell valahogy azt megtennie, amit ő rajta keresztül Isten megtesz. Van, akinek meg hát hosszú-hosszú élet az, ami... És hogy végül is mindegy, vagy...
Igen, mondjuk egyébként ez érdekes, hogy mekkora kontrasztot ad a Szent Margitnak az élete. Tehát, ha csak így a többi szentnek az életével összevetjük. Tehát, hogy az ő esetükben én látok valamiféle saját szándékot mindenképp, vagy választási lehetőséget, hogy a Szent Margitnál ez nem volt. Tehát, ha csak így belegondolok, hogy mondjuk az ő áldozatának a legszakrálisabb része az végül is az volt, az az élethelyzet, amiben belekerült, hogy belekényszerítették. Szóval, hogy jóval mélyebbnek érzem, mint az összes többit, nem tudom, hogy miért. Tehát egyrészt van egy személyes érintettségem is benne, de ott az áldozat, ami megtörtént, az nagyon-nagyon mélynek érzem. Tehát, ha most csak odáig belegondolok, hogy mondjuk egy 3 éves kislányt oda visz az apja és az anyja egy kolostorba idegen emberek közé, és hogy mondjuk rá tudnák nézni.
Hát igen, neked is van egy kis lányod, és ezt úgy közelről tudod átérezni, nem nagyon, hogy...
Tehát eleve a szülőket nem tudja semmi menteni. Tehát írd és mond semmi. Tehát, hogy... És mondjuk egyetem magyaroknak belegondolni abba, hogy mondjuk egy kicsi lány ebbe a helyzetbe kerül, és mondjuk nekem, vagy bármelyikünknek az élete rajta áll ezen a kislányom, aki élt mondjuk 27 évet csendben, mert nem nagyon mondott semmit szinte.
Igen, vannak, akik sokat írtak, van, akikről sokat írtak. és van, aki semmit nem...
Igen, szóval sokkal többet mond az ő élete, mint szinte bármelyik másik szenté.
Hát mindegyik kölyöknek megvan a maga üzenete, és...
És hát ugye mi esetünkben, plusz még ugye a páros rendel való kapcsolata is.
Igen. Hát, Gábor, köszönjük. Legyen a te szabad így a végszó, és hát olvassuk fel ezeket a gyönyörű történeteket, és szeretettel várunk mindenkit, aki befér a sziklatemplomba, és hagyjuk magunkat megérintődni az evangéliumi és a szentek életének a történeteitől. Köszönjük szépen!
Köszönjük!
A Sziklatemplom pálos közösség kerekasztal beszélgetését hallhatták. A közösség lelki vezetője Bíró Ferenc Pálné Gesztei Nagy Judit vezetésével.
Hírek.